Köszöntelek benneteket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét Lukács evangéliumának 16. fejezetéből, a 19-től a 31. verséig. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és fatyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, épp úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át, ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Isten tegye áldottá az ő igényének meghallását, szívünk befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Áldunk téged, felséges Istenünk, hogy erre a mai napra is felvirasztottál, hogy szívünkbe vágyat adtál, hogy sóvárogjon utánad, a te udvaraid után. Bizony nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Áldunk téged ezért a helyért, ezért a templomért, hogy hétről hétre lelki otthonunk lehet, és a gyülekezet közösségében hozzád emelkedhetünk, mert nem akarunk a földhöz rakadni, távol élni tőled, gazdátlanul tévelyegni. Urunk, áldunk téged, hogy a szent helyen igéd éltető szava szól hozzánk, hogy bűneinket megvallhatjuk, életünket átadhatjuk, hogy a kegyelem fürdőjében újjászülessen. Dicsőség neked ígéreteidért, hogy akik téged keresnek, meg is találnak, akik zörgetnek, azoknak megnyittatik. Dicsőség neked azért, hogy nem hagytál minket árván, elküldted a pártfogót, vigasztaló szent lelkedet, aki elvezet minket a teljes igazságra. Add, hogy ez a mai istentisztelet egy újabb lépés lehessen ezen az úton. Áldj meg bennünket jelenléteddel, Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Amen.
Szentelj meg minket az igazságból, a te ígéd igazság. Kedves testvérek, Istennek ígéd, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve és várva az ő üzenetét átadni szeretném nektek. Az iménti példázatból való a Lukács evangélium a 16. részéből a 29. vers. Van Mózesök, és vannak prófétáik, hallgassák hát azokat. Amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket, és remélem, hogy akik ide szánták ezt az egy órát, azok nem bánják majd meg, és Isten szent lelke elvégzi bennünk mindnyájunkban azt, amiért ide hívott bennünket. Fehér Norbert tiszteletes úr szabaddá tett engem a textus választás tekintetében, így hát bátorkodtam egy olyan példázatot választani, ami nekem sok élményt jelent a tanításban. A gazdag és Lázár példázata az az egyik legizgalmasabb szerintem, és a diákok szempontjából is annak látom, érzem. Nagyon sok kérdést támad ennek a példázatnak a nyomán, és nagyon dinamikus órákat sikerül mindig tartani, amikor ez a tizedikben előkerül. Nos, miről szól a példázat? A példázat, mint műfaj, Jézus Krisztus hozzánk hajló szeretete egyébként, mert ő mindig a mi szükségeinket veszi alapul, amikor úgy beszél, hogy értsük. A példázatban Jézus Krisztus mennyei dolgokat, hatalmas dolgokat magyarázott el nekünk egyszerű földi történetekkel. Ennek a történetnek két szereplője van, a gazdag és a Lázár. A gazdagról megtudjuk azt, hogy neki minden bejött, ő egy abszolút sikeres ember, nincsenek problémái, legalábbis nem tudunk róla. Megtudjuk róla, hogy a legújabb divat szerint öltözött, összejárt a barátaival, gyakorlatilag ebben az összejárásban, napi összejövetelekben, buliban telt az élete. Lázárról egész más képet ad elénk a Szentírás, ő pontosan az ellenkező véglet. Ő a társadalom perifériáján van, azt olvassuk róla, hogy gyakorlatilag hajléktalan volt, nap mint nap arra várt a gazdag lépcsőjén ülve, hogy neki is jut valami annak az asztaláról. Megtudjuk róla, hogy beteg volt, valamilyen fekélyei voltak, és az összes társasága az a kutyák voltak, akik eljöttek hozzá, és úgy hűsítették őt, és gyógyítgatták, hogy nyaldosták a sebeit. Két élet, két teljesen különböző sors. Annyira különböző, hogy igazából semmi metszetük nincsen. Nincs semmi találkozási pont a két ember között, úgy látszik. De aztán eljön mind a kettőjük életében az az idő, amikor mégiscsak találkozik a sorsuk, mégiscsak ugyanazon mennek át mind a ketten, mégpedig az, amikor odaér a történet, hogy meghalt. Meghalt a gazdag, és eltemették, meghalt Lázár, és vitették az angyaloktól Ábrahám kebelébe. Tetszettek talán figyelni a mondatra, hogy meghalt, és. Meghalt, és. Az életrajzok többnyire ott véget szoktak érni, hogy meghalt, de a Szentírás életrajzaiban azt látjuk, hogy a halál után van egy kis szócska, és. Folytatása következik. A 80-as évek végén nagy népszerűségnek örvendett Elizabeth Kübler-Ross sorra adta ki egymás után a könyvek. Itt ő egy amerikai származású tanatológus, és a halál közeli élményeket kutatta. És észrevette azt, hogy különböző kultúrákban élő emberek a világ különböző pontjain, a klinikai halál állapotában ugyanazokat az elemeit mondják el az élményeiknek, és hát emlékszem arra az időszakra, amikor a világ így fölsóhajtott és rácsodálkozott, hogy hát akkor van élet a halál után. És engem már akkor is azért döbbentett ez meg, mert én azt gondolom, vagy gondoltam, hogy egy egyszerű fejkendős néni a Tiszahát egy református falucskájában is tudta ezt, hogy van élet a halál után, hogyha egy kicsit több hitelt adott Isten igényének, mint Andersennek. Tehát testvérek, mi nem Elizabeth Kübler-Rossztól tudjuk azt, hogy van élet a halál után, hanem Jézus Krisztus szavaiból, aki jártas volt mindkét oldalon, aki a mesdje mindkét oldalán otthon volt, az ő szavai alapján hiteles képünk lehet az odaátról is. A halál után van egy szó, és. Nos, hogy alakul az és után a sorsuk? Azt olvassuk, hogy Lázárt Isten országában ismerték, ezt onnan tudjuk, hogy a példázatban neki saját személy neve van. A gazdagnak nincs neve. Lázárt ismerték, jegyezték Isten országában. A Lázár név azt jelenti, hogy az Isten megsegít engem. Valószínű, hogy senki nem segítette őt, de Isten megsegít engem. Ismerték, vitték és vigasztalták. A gazdagnak nincsen neve, az ő életének az egész eszenciája, az egész tartalma, a személyiségének az egész hozadéka az, hogy ő a gazdag. Ott azt olvassuk, hogy meghalt, és eltemették, ott be van iktatva a temetés. Ez egy komoly aktus volt. Biztos, hogy rengetegen lehettek a temetésén, rengetegen ismerték, a rabbi szép beszédet mondott, az úgy jár. Aztán 5 élő testvére gyászolta, egy szép nagy család, de hol volt ő már akkor? Azt olvassuk, hogy a gyötrelmek helyén volt, és segítséget kért. Atyám, küld el Lázárt oda átról, hogy jöjjön és csillapítót adjon, hűsítsa a sebeimet, mert gyötrődöm ebben a lángban. És itt most kérem a testvéreket, hogy ne azokra a lángnyelvekre gondoljanak, amiket a régi freskókon látunk, amikor ilyen krampuszszerű figurák forró üstökben forgatják villával a népeket. De azért gondoljunk bele, hogy miféle lángok mardoshatták belül ezt az embert. Hát azt gondolom, hogy mindenek előtt a lelkiismeret lángja. Hogyha volt már valakinek közülünk alapos lelkiismeret furdalása, az tudja, hogy mit jelent az. Az valóban láng, az valóban gyötrelem. Azt nem lehet hosszú ideig bírni, azzal csinálni kell valamit. A lelkiismeretet vagy el kell hallgattatni, vagy bele kell menekülni valamibe, vagy hangosabbra kell venni a tévét, vagy inni kell valamit, vagy be kell venni valami fájdalomcsillapítót. A gazdag is ezt kér, csillapítót. És azt mondja Isten, hogy nincs. Nincsen csillapító. Annak a lángja ez, hogy nem lehet változtatni ezen a helyzeten. Hogy ott már nincs változtatásra lehetőség. Nincsen Biblia, nem harangoznak, nincs templom, nincs imádság. Azt olvassuk, hogy látta Lázárt távol. Látta Isten országát távol. És ez a szó, hogy távol, ez annyira bele kapaszkodik a szívébe az embernek, olyan rettenetes. Minden ember életében vannak szakaszok, időszakok, amikor Isten közel van. Amikor megragadhatóvá teszi magát, amikor ki van nyitva, menj. De eljön az idő, amikor az ember szem elől örökre távol kerül a megragadható Isten. Az elmulasztott alkalmak. És tessenek figyelni, hogy a gazdag a megtérés jeleit produkálja a pokolban. Kér, könyörög! Atyám, könyörülj rajtam! Aztán tessenek figyelni, hogy micsoda missziói tűzék benne. Azt mondja, hogy 5 testvérem van, azokat meg kéne menteni. Nem szeretném, hogy ide kerüljenek, és igaza van. A probléma csak az, hogy mindezzel elkésett. Történet tragikussága, hogy késő. Amikor ide jutunk a gyerekekkel oda át a lévaiban, akkor mindig ez a nagy kérdés tornyosulott bennünk, és fogalmazódik meg, hogy miért került a gazdag ide? Mi volt az ő bűne? Mert nem olvassuk azt, hogy címeres gazember lett volna, nem olvassuk azt, hogy tisztességtelen módon szerezte volna a vagyonát. Nem tudunk arról, hogy egy csirkefogó lenne. Élt, ahogy tudott, élt, ahogy mások, kihasználta a lehetőséget, és így tovább. Az elsődleges válasz az embereknek az szokott lenni, hogy hát azért került oda a gazdag, mert Istennél van ilyen szociális kiegyenlítés, igazságszolgáltatás. Aki itt szegény volt, azt ott az Isten felemeli, és majd aki meg itt gazdag volt, és nyomorgatta a másikat, lesz annak majd nagy tűzijáték. Azt kell mondjam, hogy kijózanít bennünket ez a példázat. Nem is a szociális igazságszolgáltatásról van szó, ugyanis ha arról lenne szó, akkor véget érne ott a történet, hogy elvetted fiam javaidat a földön, most meg Lázár veszi el a javait a mennyben. Pont. Egyéb iránt ez a történet Jézus korában egy ismert tanmese volt, és itt véget is ért. És valóban egy ilyen odaáti igazságszolgáltatásról szólt. De Jézus Krisztus mindig valamit elrejt az ő történeteiben, valami pluszt és többletet, és itt a többlet abban a párbeszédben van, ami ezután folytatódik ott a láthatatlan világban. Ez a párbeszéd pedig arról szól, hogy van 5 testvérem, Isten azt mondja, hogy nem mehet vissza a földre, nincs átjárás a két világ között, nincs tiltott határátlépés, van Bibliájuk, olvassák azt, erre a gazdag azt mondja, hogy de nem úgy van, mert ha valaki föltámad és egy csodát látnak, megtérnek, erre Isten azt mondja, hogy de nem úgy van, mert ha Isten szavának nem adnak hitelt, akkor az se fogja őket meggyőzni, hogyha egy csodálatos feltámadást látnak. Na ez a plusz. Testvérek, két árulkodó jele van a történetben annak, hogy mi volt hát a gazdag bűne. Legalábbis számomra ennyi az, amit meg tudtam fejteni, és ezt szeretném most elmondani. Az egyik az, hogy nem az volt a bűne, amit tett, hanem az, amit nem tett meg. El tetszenek tudni azt képzelni, hogyha valakiben Isten lelke lakik. Hogyha ő neki valami köze lett volna az élő Istenhez, akkor nap mint nap úgy megy el a lépcsőjén ülő Lázár mellett, ahogy elment. Testvérek, ahogy ő bánt Lázárral, ahogy bánunk emberekkel, az kijelzője az Istenhez való viszonyunknak. Az a kisebbik baj, hogy Lázárt nem vette észre. Nem kellett volna Lázárt örökbe fogadnia, nem kellett volna szociális hálót se keríteni köré, de ez a mélységes közöny és hidegség, ez azt mutatja, hogy neki nem sok köze van ahhoz az Istenhez, akit mi Jézus Krisztus atyában tisztelünk. A kisebbik baj az, hogy nem törődött Lázárral, a nagyobbik baj az, hogy neki nem volt kapcsolata Istennel. És a halálunk után gyakorlatilag a testvérek lelki értelemben az folytatódik, ami itt volt. Lelki értelemben ugyanaz folytatódik, ami itt volt. Csak az számíthat Istenre a folytatásban, aki ezt az életet is vele járta. Hányan mondják azt, hogy de szeretnék már menni, mert meghalt valakim, és menni utána. És lehet, hogy a másik meg, aki odaállt van, az azért imádkozik, hogy jaj, csak ide ne! Hányan azt gondolják, hogy megoldana mindent, ha találkoznánk odaállt? És aki meg odaállt van, az tudja, hogy a találkozás a gyötrelmek helyén se nekik, se nekem nem jelent semmiféle örömet és megkönnyebbülést. Testvérek, nem kell Istent jobban szeretni, mint ahogy az embereket szeretjük. Nem is tudjuk jobban szeretni. Azt mondja János apostol, hogy hogyan mondhatja valaki, hogy szeretem az Istent, akit nem látok, hogyha nem szereti az atyafiát, akit lát. Kijelzője az egymáshoz való viszonyulásunk, az Istenhez való viszonyunknak. Ha az Isten iránti szeretetünk nem manifesztálódik a másokhoz való odafordulásban, hogyha az Isten iránti hálánk az nem folyik át mások felé, ahogy Pál mondja, hogy mindenkinek adósa vagyok azzal a szeretettel, amit én Jézustól kaptam. Olyas valamit találtam, amikor megragadott engem a Krisztus, szolgálni az menjen el, aki boldog. A másik pedig, amit elárul ez a történet a gazdagról, tessenek megfigyelni ezt a párbeszédet. Olvassák a Bibliájukat, mondja Isten a gazdag, de nem úgy van, hanem ha valaki feltámad. Vagyis ez az ember semmit nem változott alapvetően, addig se volt neki tekinte Isten beszéde, most sem az. Addig is ő tudta, hogy hogy kell, most is ő tudja. Isten mond valamit, ő meg azt mondja, hogy jobbat tudok. És amikor ma reggel ezt átgondoltam, akkor annyira megrémített és megdöbbentett ez, hogy milyen kemény dolog az emberi természet. Hogy milyen elképesztő, ilyen javíthatatlan, gyógyíthatatlan az emberi természetünk Isten nélkül, hogy még a pokolba se változik. És milyen nagy dolog az, hogy Isten ért ahhoz, hogy az emberi természetünket megváltoztassa. Illetve, hogy belénk oltsa az újat. Az emberi természetet nem változtatja meg, hanem belénk oltja az új embert, a Krisztusit, és az nő. Hihetetlen nagy dolog. Ha valakivel ez megtörtént, testvérek, hogyha valaki újjászületett, akkor azt tartsa nagyon nagy dolognak. Aki pedig úgy érzi, hogy még nem, az meg el ne csüggedjen, mert nem csak szükséges ez, hanem lehetséges. Lehetséges, lehetséges, és egyfolytában ezt csinálja. Nincs üzenet a pokolból, azt mondja Isten, mert van üzenet a mennyből. És újra figyelmeztetve meg kedvesen és szeretettel, Isten mindig ugyanazt kínálja, azt mondja, hogy van Mózesük és prófétáik. Vegyétek kezetekbe az igét, és hallgassatok rá, vegyétek azt komolyan, hagyjátok, hogy hason rátok. Nem kell mindent megérteni, testvérek. Sokan ezért bátortalanodnak el, hogy én nem értem, ami a Bibliában van. De minden bibliai hatásnak kitehetjük magunkat. A hirdetett igének, az ilyen témájú filmeknek, könyveknek. Higgyétek el, hogy Isten igéje élő és ható, nem akármilyen beszéd. Az nem tér vissza Istenhez üresen, az elvégzi a dolgát. Az nem olyan szó, mint hogy mi szoktunk beszélgetni egymással. Mi megszoktuk, hogy beszélünk, de semmi foganatja nincs, meg semmi látszatja. Isten szava nem ilyen szó. Élő és ható. Nincs üzenet a mennyből, mert van üzenet a pokolból. És tessen megfigyelni megint ezt a csodálatos Jézusi megoldást, hogy amíg a történet akkori ismerői úgy gondolták, hogy a megoldás odaállt lesz. Oda át van az igazság. Majd ott nem fáj semmi, majd ott megoldódik. Jézus Krisztus fordít egyet, és ide hozza a megoldást. Azt mondja, hogy itt van. Itt van. Itt és most. A föld élet területére teszi azt, hogy itt fognak eldőlni a dolgok, és nem oda át. Károli népe vagyunk. Nagyon büszkék vagyunk Károlira, és én személy szerint nagyon hálás vagyok ilyenkor, amikor Károliról hallok, meg hallgatom a verseket, és elgondolom, hogy hogyan fordította ő az igét, hogy református lehetek. Ez nagy dolog, hogy a Szent Isten szól magyarul. És emlékszem arra, amikor harmadikus koromban először kóstolhattam, vagy érezhettem meg azt, hogy több rétegben meg tud elégíteni Isten igéje, nem csak az agyamat, hanem a lelkemet, az érzéseimet is. Egy szépséges gyerekbibliát kaptam ajándékba a nagymamámtól, és hallatlan dühös voltam rá, mert úgy gondoltam, hogy tisztességes játékot szeretnék, vagy valami csinos ruhát. És hát a jó atya elvégezte, hogy én karácsony után februárban bárányhimlős lettem, és karanténba kerültem. Lélek az ajtón seki sebe, és én nagy unalmamban ráfanyalottam erre a gyerekbibliára. Idősebb testvére talán még emlékeznek rá, ez a narancssárga, Hollandiából érkezett, nagyon jó fordítású, guszta képekkel ellátott biblia volt. És én a két hét alatt ezt kiolvastam. Arra emlékszem, hogy hogy múlt el a félelmem. Én azért féltem mindig Bibliához múlni, mert úgy gondoltam, hogy csak a lelkismert hódoláson fog nőni. Hogy biztos tele lesz olyanokkal, amitől nekem állandóan lelkismert hódolásom lesz. És nem ezt tapasztaltam, hanem azt, hogy megragadott, hogy magához vonzott, hogy fölemelt, hogy belefeledkeztem. És akkor tapasztalta meg annak a szépségét. De hogyha az ember beleolvas a Zsoltárok könyvébe, ott le van írva, hogy mi mindent végezel. Megfényesíti a szemet, megvidámítja a lelket, megerősíti a csontokat. Tartsuk ilyen nagy dolognak Isten igényét, és higgyük el, hogy ezt meg is teszi velünk. Most hagyjuk, hogy Isten még beszéljen a szívünkkel, és a gondolatainkat ő irányítsa, közben pedig hallgassunk orgona muzsikát. Imádkozzunk. Édesatyánk, magasztalunk téged, hogy mindenben, amit felénk küldesz, szóban, érzésben, képekben, másik hívő arcában, mindenben evangéliumot hirdetsz nekünk, mindenben öröm van, a te örömed. Köszönjük neked, hogy hiszel bennünk. Köszönjük neked, hogy mindig újra esélyt adsz. Köszönjük a te reménységedet, hogy te reméled, hogy jól végződik a sorsunk. Te reméled azt, hogy nem a temetőbe készülünk, hanem a te országodba. Köszönjük, hogy jó reménységgel vagy felőlünk, és mindig azt látod, hogy mi a jó, amit kihozhatnál belőlünk, ami még megvalósítható rajtunk és általunk. Köszönjük neked ezt a te örömedet. Úgy szeretnénk valóban, ha mindig örömet találnál bennünk. Hogyha megfényesedne arcod, amikor ránk nézel, tégy minket engedelmes szívűvé, egyszerűvé. Köszönjük neked azt, hogy mindehez a te személyes jelenlétedet kínálod. És köszönjük, hogy azt is megérted, hogy por vagyunk. És azt is, amikor nagyon mélyen vagyunk. És azt is, amikor nem tudjuk megragadni a te magasságodat, bölcsességedet, szépségedet. Hálás a szívünk, hogy akkor meg te hordozol minket. Köszönjük neked, édesatyánk, a mai együttlétet. Köszönjük azt, hogy eljöhettünk. Köszönjük mindazt, aki itt van, és azokat, akik ide gondolnak, és értünk, imádkoztak. Áld meg, Úr Jézus, azokat a gyülekezeteket, ahol hangzott ma a te igéd. Imádkozunk ennek a gyülekezetnek a sorsáért, jövendőért, kérünk a gyülekezet presbitereiért, vezetőiért. Kérünk, Úr Jézus, a betegeiért, idős testvérekért, magányosokért. Imádkozunk a gyermekeket nevelő derékhadért. Kérünk téged a nehéz munkát végzőkért, nehéz embereket elviselni kényszerülőkért. Imádkozunk a gyerekekért, a kicsikért, a következő generációkért. Köszönjük, hogy a járókákban ott vannak már azok, akiket te kiválasztottál és elhívtál az üdvösségre, és meg szeretnél bízni a te szolgálatoddal. Imádkozunk, édesatyánk, azért, hogy áld meg földjeinket, és te látod, hogy szomjaznak a földjeink. Áld meg azok munkáját is, akik a kenyerünkért fáradoznak. Kérünk a mi népünkért, vezetőinkért, könyörülj rajtunk, kérünk, és te mutasd ki utat, gyűjts minket egybe a te zászlód alá, és a te szeretetedbe. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen.